Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna EU tagságát nem szabad megengedni, nekünk meg kell védeni a munkahelyeket, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A miniszterelnök szerint a stagnáló európai gazdaság közvetlen hatással van Magyarországra, de az adócsökkentési programok és a munkahelyvédelem továbbra is prioritást élveznek. Kiemelte, Ukrajna EU tagsága csődbe vinni a magyar gazdaságot. Hangsúlyozta, szilárdan kell képviselni Magyarország érdekeit. A kormányfő emellett bejelentette, hogy a következő hónapokban intézkedéseket hoznak a gazdaság élénkítésére és a nyugdíjasok támogatására. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában kifejtette, hogy az európai gazdaság stagnálása, amelynek mi is részei vagyunk, közvetlen hatással van Magyarországra. Reagálva a legfrissebb GDP növekedési adatokra. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette, Magyarország az ukrajnai háború következtében körülbelül 20 milliárd eurót veszített az elmúlt 3 évben. Hozzátette, akkor sem lenne egyszerű helyzet, ha nem lenne háború. Amíg nincs béke, a gazdaság nehézségekkel küzd majd. Ezért fontos, hogy támogassuk Donald Trump amerikai elnök béke kezdeményezéseit. Emelte ki a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a 100 új gyár programot kibővítik, így már 150 gyárat fognak támogatni, és stratégiai fontosságúként említette a kis- és középvállalkozások támogatását. A következő kormányülésen már döntéseket szeretnénk hozni az iparcikkek árának csökkentéséről, és a nyugdíjasoknak októberre élelmiszeráfa visszatérítést ígért. Ha mindezt megcsináljuk, akkor a 2025-ös év oké lesz, mondta Orbán Viktor. A 2026-os költségvetésről kifejtette, hogy háborúellenes, békepárti költségvetéssel készülnek, amely megállja a helyét, és nem csak 2025-ben, hanem 2026-ban sem kell feladni egyetlen célt sem. A sikeres együttműködés érdekében pártállástól függetlenül a közös pontok megkeresésének fontosságát hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az Ajkai Majálison. Navracsics Tibor, aki egyben a térség a fideszes országgyűlési képviselője, ünnepi beszédében azt kérte, a közös pontokat keressük, azokat, amelyek pártállástól függetlenül összekötnek minket, és tegyük félre azokat a dolgokat, amelyekben nem értünk egyet. Kiemelte, az Ajkai szocialista városvezetéssel való együttműködésnek köszönhetően megújult számos létesítmény, több milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a városban. Számos megújult létesítmény szolgálja az ajkaiak életminőségét, aminek köszönhetően a város nem csak gazdaságilag, hanem természeti környezetében is igényes, közösségeiben pedig összetartó településsé lett, tette hozzá. A gyermekek biztonságának megóvása érdekében ellenőrzi a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeit a Fogyasztóvédelmi Hatóság, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a távirati irodával. Azt írták, az ellenőrzésekkel a játszótéri eszközök üzemeltetési körülményeit vizsgálják, hogy azok összhangban vannak-e a jogszabályi követelményekkel. Ha a vizsgálatok során hiányosságokat találnak, akkor a gyermekek védelme miatt ideiglenesen megtilthatják az eszközök használatát. Hozzátették, az ellenőrzéseket a korábbi évek tapasztalatai is indokolják. A Fogyasztóvédelmi Hatóság csak tavaly több mint 22 millió forint értékben szabott ki bírságot. A szállás.hu adatai alapján az idei május 1-i hosszú hétvégén Eger a legkedveltebb belföldi úti cél, amelyet Budapest és Pécs követ, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Balatonfüred is, közölte a szállásfoglaló oldal a távirati irodával. Régiós bontásban a foglalási számok megoszlása szerint az Észak-Alföld és a Balaton térsége vonza a legnagyobb forgalmat. A foglalások 17-17%-ával a négynapos hosszú hétvégén. Ezt Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Budapest, Közép-Dunavidék és a Dél-Alföld régiói követik egyenként 11-12%-os részesedéssel. A Dél-Dunántúl és a Közép-Dunántúl szintén számottevő érdeklődésre számíthat. A sort a Tiszató környéke zárja a szállás.hu adatai szerint. Végül az időjárásról. A kevés gomoly és fátyol felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a déli-délnyugati szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul, késő este 14-20 fok valószínű. Híreket hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Mai gasztronómiai műsorunkban nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, dr. Tóth Arnold,
néprajzkutatót.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Témánk pedig a szakácskönyvek, a régi szakácskönyvek, mert hogy manapság annyiféle fajta gasztronómiai műsor és szakácskönyv kiadvány létezik, szinte elképzelhetetlen és hihetetlen, hogy voltak idők, amikor nem volt annyi recept elérhető, vagy nem lehetett annyi gasztronómiai műsort látni, mint manapság mondjuk a televízióban, vagy hallgatni, mint mondjuk manapság a rádióban. Hát volt ilyen idő, és javaslom, hogy most a kedves hallgatók számára tárjuk fel a régi titkokat. Nos, mikortól is indul a szakácskönyvek kiadása, és ön személyes életében miért kezdett el ezzel a témával foglalkozni?
Tehát engem édesanyám is és a feleségem is olyan sok finom étellel elkényeztetnek, hogy nem nagyon szoktam főzni, úgyhogy én igazából csak fogyasztója vagyok a gasztronómiának, és a szakácskönyvek iránt is azért kezdtem érdeklődni, mert az én fő témám, amivel foglalkozom, az a népi írásbeliség, a kéziratos és a nyomtatott műfajok, hogy miket olvastak, milyen könyveket, milyen kiadványokat használtak a 18.-19. Században az emberek, és hát természetesen a szakácskönyv volt az egyik ilyen nagyon népszerű és nagyon elterjedt könyvműfaj, de igazából a 20. században vált ez nagyon népszerűvé, és olyan elterjedté, mint amilyennek ma ismerjük. De amikor egyetemre jártunk, akkor az oktatóink mindig mondogatták, hogy hát persze írhat az ember tudományos publikációt, de ha igazi kasza sikert akarunk, akkor szakácskönyvet kell írni, mert még 10 évvel ezelőtt is az volt a legnépszerűbb könyvműfaj a eladási statisztikák szerint.
Sokat változott a divat azóta, hiszen szerintem ma is jól meg lehet élni mondjuk egy szakácskönyv kiadásából.
Így van, és tulajdonképpen ez a műfaj egyidős a könyvnyomtatással, mert Nyugat-Európában már a 15. század legvégén, a Gutenberg nagy találmánya után néhány évvel, gyakorlatilag 1470-es, 80-as években már tudunk szakácskönyvekről, de Magyarországon vagy magyar nyelven ez egy jó 200 évvel később jelenik csak meg. Hát az első magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyv az Erdélyben jelent meg, Misztótfalusi Kis Miklós nyomdász adta ki, az volt a címe, hogy Szakácsmester könyvecskéje, és 1695-ben, illetve 1698-ban két egymást követő kiadását ismerjük. Hát ez elsősorban erdélyi ételeket tartalmaz, az első étel, hogyha kinyitjuk, akkor a kolozsvári káposzta, ami azért nagyon érdekes, mert ebben az időszakban, a 17. században a káposztás hús volt Magyarország címere. Ezt egész Európában tudták, hogy a magyarok legjellegzetesebb eledele a káposztás hús, ebből csak aztán később a 19. században lett az a fajta töltött káposzta, aminek ma ismerjük. Ez inkább az Erdélyben ma is szokásos székelykáposztára hasonlított, legalábbis e szerint a Tótfalusi Kis Miklós féle recept szerint. És aztán ennek az első szakácskönyvnek nagyon sok kéziratos másolata született a 18. század folyamán, viszont azért az, hogy nagyon sok, ez egy viszonylagos kategória, mert ha arra gondolunk, hogy mondjuk a kéziratos énekes könyvekből körülbelül 1200 darabot ismerünk bibliográfia szerűen a 18. századból, akkor ahhoz képest az a 8-10 darab szakácskönyv, ami fönnmaradt ebből a korszakból, az viszont kevésnek mondható. Tehát tulajdonképpen más nyomtatott és más kéziratos műfajokhoz képest azért ez egy ritkaságnak számít, és hogyha valamelyik közgyűjteménynek, könyvtárnak vagy magángyűjtőnek egy ilyen régi szakácskönyv van a birtokában, az óriási értéket jelent, sokkal értékesebb, mint mondjuk egy korabeli biblia vagy egy korabeli énekeskönyv. És hogy miért volt ez ennyire ritka? Hát nagyon valószínű, hogy azért, mert maga a műfaj az elsősorban a főúri udvarokhoz kötődött. Ezekből nem volt olyan túl sok Magyarországon. A főúri udvarokban dolgozó udvari szakácsok, mesterszakácsok, akik járták Európát, és ők hozták az újításokat, a divatokat, recepteket Magyarországra, ők hozták be magukkal a szakácskönyvnek a műfaját is, ők voltak ezeknek az összeállítói, szerzői, és aztán csak nagyon lassan a 19. századtól kezdődően indul el ez tulajdonképpen a társadalomban, ha úgy nézzük lefelé, mint egy ilyen szélesedő piramis, hogy a főúri udvarokból először a köznemesség, a kisnemesség háztartásaiba, aztán a városi polgárság körébe, és aztán legvégül a parasztság, a nép körébe terjed el a szakácskönyvek használata. Úgyhogy ha a 19.-20. században viszont igazán sok szakácskönyvről beszélünk, akkor annak nem csak az az oka, hogy az időben közelebb van hozzánk, és ezért több maradt fönn, hanem azért, mert több is született, több is keletkezett, hiszen többen használták.
Tartalmukat tekintve milyenek voltak ezek a szakácskönyvek? Kategorizálták őket? Sokféle fajta ételt megtalálhatunk bennük, vagy éppen bizonyos levesekre, főételekre, desszertekre fókuszáltak? Hogyan kell elképzelni ezeket a szakácskönyveket?
Ezek szerkezetükben nagyon-nagyon hasonlóak a maiakhoz. A recepteknek a darabszáma az körülbelül olyan 40-50-től egészen akár 250-300-ig is terjedhet, tehát egész vaskos, több száz oldalas példányok is vannak ezek között. A csoportosítás az általában nem ételtípusok, hanem alapanyagok szerint történt. Tehát azt mondták, hogy tehénhúsból készült ételek. Ugye tehénhúsnak hívták évszázadokon át, és nem marhahúsnak, a szakácskönyvek az egyik legelterjedtebb magyar étel alapanyagot, vagy külön szerepeltek a burgonyából készült ételek, amik egy külön, hogy is mondjam, újdonságot és divatot jelentettek a 19. század elején. A kéziratos szakácskönyveknek egy érdekes változata az, amiben viszont betűrendben szerepelnek a receptek. Ez már azt mutatja, hogy az egy saját használatra készült, hogy gyorsan eligazodjon benne az, aki meg akar keresni egy receptet, akkor nem fogja végignézni, hanem tudja az ételek nevét, és akkor ott aztán teljesen vegyesen következnek a különböző ételtípusok. Hát ami nagyon érdekes lehet egy mai háziasszonynak, hogyha mondjuk egy 18. századi receptet meg szeretne főzni, akkor elakadna, mert ott nem jelölnek mennyiségeket.
Azt tudjuk, hogy miért?
Valószínűleg azért, mert a használóik inkább csak egyfajta emlékeztetőnek használták a szakácskönyveket. Ez egy nagyon érdekes dolog, a gondolkodásnak, az írásbeliségnek a fejlődéséhez tartozik. Egy párhuzamot tudnék ehhez mondani, például a vőfélykönyvek esetében, ahol szintén az eredeti funkció, hogy amit egyébként is tudnak kívülről fejből, csak úgy emlékeztető puskául ott van a zsebbe a biztonság kedvéért. Na, a szakácskönyvet is így kell elképzelni, hogy tudják ők azt, hogy hogyan kell elkészíteni az ételeket, de a biztonság kedvéért ott van a sorrend és az alapanyagoknak a megnevezése. Különösen a fűszerek esetében veszélyes ez, már olyan értemben veszélyes, hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy mennyit használhattak ezekből a fűszerekből. Azt tudjuk, hogy a középkorban is és a kora újkorban is a mai étkezéshez képest sokkal, de sokkal fűszeresebben készítették az ételeket, és egy ma már szinte elképzelhetetlen, de kilószámra használtak nagyon sokféle drága fűszert, ami szinte mai ízlés szerint lehet, hogy lehetetlennek volnának azok az ételek, amik így elkészülnek. És hát itt ezekben a kéziratos szakácskönyvekben is sok-sokféle fűszer, ánis, kömény, mindenféle dolog föl van sorolva, de hogy miből mennyi, hány csipet, hány kanál, az rábízatik a szakácsnak az ízlésére.
Megemlítette az 1695-ös évszámot, mert hogy ekkor jelent meg az első magyar nyomtatott szakácskönyv, és ezután hány évet kellett várni a következő nyomtatott szakácskönyv megjelenéséig?
Hát ezután több mint százat, mert hogy a második és tulajdonképpen a ismertebb vagy elterjedtebb nyomtatott szakácskönyv csak 1816-ban látott napvilágot, ezt Cifrai István állította össze, és az volt a címe, hogy Nemzeti Szakácskönyv, ami egy kicsit megtévesztő cím a mai fogalmaink szerint, mert itt a nemzeti mindössze annyit jelentett, hogy magyar nyelvű. De a tartalma az ugyanúgy nemzetközi volt, mint egyébként a szakácskönyveknek ekkoriban. Hát egy sereg olyan étel is van ezekben, amelyeknek az alapanyagai például a tengeri halak, a kagyló, a rák. Hát nem nagyon volt népszerű vagy ismert, vagy a teknős béka, tekenős békából készült leveseket sorolnak föl, amit hát lehet, hogy egy-egy főúri udvarban ínyentségképpen megfőztek, de gyakorlatilag azt mutatja, hogy a külföldi szakácskönyvek fordításai, vagy az Európában akkor divatos ételeknek a magyarított változatai szerepeltek ebben. És a 19. század első felében a szakácskönyv kiadás alapvetően arról szólt, hogy a korban megjelenő pozsonyi, kassai, bécsi, német nyelvű kiadványokat megjelenésük után lefordítják magyarra, és hát egy-egy receptet esetleg beletűznek, beleszúrnak, ami jellegzetesen magyar, ami nagyon érdekes, hogy az egyik jellegzetes magyar étel, a gulyás receptje is így került bele például a Anna Hofbauer szakácskönyvébe 1826-ban, hogy a német eredetiben nincs benne, a magyar kiadásba viszont azért oda beleszúrta a magyar fordító a receptek közé.
És itt, ha minden igaz, egy miskolci kötődést is megemlíthetünk.
Így igaz, mert a 19. század elején, első felében a napóleoni háborúk időszakában a rossz időjárás és a háborús viszonyok közepette szinte éhínség sújtotta Magyarországot, és 1815-17 között kifejezetten szűkös esztendők járták, és egy miskolci orvos doktornak a lánya, Rácz Zsuzsanna, a rossz gabonatermésre való tekintettel összeállított egy burgonyás ételeket tartalmazó kéziratos receptkönyvet, amivel kifejezetten az volt a célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy búza hiányában krumpliból is lehet ételeket készíteni, és itt is a gulyás volt az egyik étel, amit megemlített, hogy például a gulyás húst is lehet krumplival tálalni, vagy krumplit adni hozzá köretként.
Ez a szakácskönyv, ha jól veszem ki a szavaiból, magyar nyelven jelent meg, de hát voltak szakácskönyvek, amelyek német nyelven jelentek meg, és azokat lefordították magyarra?
Igen, és tulajdonképpen ezek a párhuzamos magyar-német kiadások egészen az 1830-as, 40-es évekig uralták a könyvkiadást, vagy a szakácskönyv piacot, és aztán ott volt nyilván a reformkornak a következményeképpen egy fordulat, mert 1834-ben a pesti szakácskönyv, aztán a 40-es években a német Zsuzsanna szakácskönyve, ami nagyon sok kiadást megért, és tulajdonképpen ez volt az első ilyen igazi sláger, vagy bestseller szakácskönyv, a német Susanna, két S-sel szépen írva. Ezek voltak az első olyan magyar nyelvű szakácskönyvek, amik már mondhatjuk azt, hogy széles körben, vagy szélesebb körben elterjedtek, sokan használták, sokan ismerték. Amit az is mutat, hogy mondjuk a későbbi évtizedekben nagyon sok receptet ezekből merítettek, és ezeknek a receptjeit változatlan formában átvették, kiadták, újra szerkesztették. Nagyon izgalmas egyébként, hogyha valaki erre rászánja az időt, hogy a Széchenyi könyvtárban Budapesten, ahol ezeket őrzik, ezeket a szakácskönyveket, egy-egy receptnek a nyomába ered, akkor nagyon szépen ki lehet nyomozni, hogy van olyan szöveg, amely mondjuk 100 éven át nem változott semmit, csak átvették egyikből a másik. A szakácskönyvekben olvasható receptek valóban olyan különlegességeket is tartalmaznak, amelyekről gondoljuk, hogy vagy nem is használták ezeket, vagy ha igen, akkor ez nagyon nagy ritkaságnak számított, és a fűszerek is nagyon távoli országokból érkeztek, ezért aztán már a középkorban kialakult, de aztán különösen a koraújkorban, a 17. században tudjuk azt a hagyományt dokumentálni, hogy a főúri lakomákon bekonferálják az ételeket. Ugye nagyon fontos volt a tálalás, az ételeknek a kinézete, hogy hogyan terítették meg az asztalt, és hogy a tálcán hogyan helyezték el az ételeket. Tudjuk azt például, hát mai ízlésünk szerint ez elég bizarr dolog, hogy például vadakat, fácánt vagy madarakat úgy hoztak be, hogy a sült, egészben megsütött fácánba visszatűzködték a tollakat, minthogyha élőben ott lenne az állat, és aztán kiszedegették persze, és utána úgy vágták föl és fogyasztották el. És hát ehhez kapcsolódott egy nagyon fontos műfaj, azok a tálaló versek, amelyekkel versbe szedve elmesélték az ételeknek az eredetét. És hogyha vadételekre gondolunk, akkor ezekben nyilván belefoglalták a vadászatnak a történetét. Ha a távoli országokból hozott fűszerekre gondolunk, akkor ebben benne volt az, hogy milyen sok országot be kellett járni ahhoz, hogy ezek az ételek ide kerülhessenek az asztalra. És a zenekar ilyenkor egy tust húzott, sőt azt is tudjuk, hogy a különböző fogásokhoz megvoltak a különböző dallamok, mert hogy volt levesnóta, meg volt kakasnóta, és a különböző ételekhez különböző dallamok társultak. És aztán ez a hagyomány egészen sokáig a 19. századig élő módon jelen volt, és aztán a parasztság körében pedig a 19. század után, sőt mondhatjuk napjainkig is hagyományozódik, és megvan, mert a paraszti lakodalmakban, ahol még vannak vőfélyek, ott ugyanezekkel, vagy ehhez nagyon hasonló tálaló versekkel konferálják be az ételeket, és hogyha szövegeket megnézzük, akkor bizony ugyanazok a toposzok, ugyanazok a fordulatok fordulnak elő, hogy hogyan küzdött a bikával, a kakassal, hogy ezt az ételt ide hozhassa, hogy bejárta a távoli országokat Amerikától Ausztráliáig, és a négereket megszámlálta egy ujján, mire idehozhatta ezt a gyönyörű pörköltöt, és aztán a 20. század elején dokumentálta a néprajzkutatás azt is, hogy a zenedaraboknak is megvoltak a folytatásai, mert például a Zoborvidéken, Nyitra megyében kakasnóta ez rögzítésre került hangszalagon is, és ez belekerült a magyar népzene tárába, amit a kakashoz játszott a zenekar a lakodalomban, vagy tudjuk azt, hogy ezeket a tálalóverseket, vőfélyverseket énekelték is, tehát nagyon soknak közülük volt dallama, ezt is gyűjtötték és dokumentálták, tehát tulajdonképpen a tálalásnak, az ételek kínálásának a hagyománya szorosan hozzá kapcsolódik a receptekhez.
Ha kronológikusan tekintjük végig a szakácskönyvek történetének alakulását, akkor egy népi fordulatról is beszélnünk kell. Mi volt ez a népi fordulat, és mikorra tehető ez a történelemben?
Ez már a kiegyezés korszaka, 1860-as évek, amikor fölmerült az az igény, hogy egy valódi nemzeti szakácskönyv készüljön már végre, ami nem csak azért nemzeti, mert magyar nyelvű, hanem azért, mert tartalmaz mindenféle népi ételeket. És hát az egyik nagy szószólója ennek az igénynek Jókai Mór volt, aki a Vasárnapi Újság 1862. év folyamában írt egy nagy cikket erről, Kakas Márton álnéven.
Tudjuk azt, hogy miért használt álnevet Jókai Mór? Miért nem Jókai Mórként apostrofálta, vagy emelte fel a szavát amellett, hogy jelenjen meg egy igazi magyar népi szakácskönyv?
Én erre csak tippelni tudok, arra gondolok, hogy az 1860-as években már egy ünnepelt és népszerű író, és a vasárnapi újság, mint a kornak egyfajta bestseller vagy bulvár sajtója, nem biztos, hogy neki a legjobb publikációs fórum lett volna. Így aztán a nagyívű hatalmas regények mellett az ilyen kisebb írásokat különböző álneveken írta meg, és ez a Kakas Márton volt neki. De egyébként azt tudták sokan a kortársak közül, hogy ez kicsoda, de azért mégis használta ezt az írói álnevet. Hogy egy valódi nemzeti szakácskönyv, ahol volnának olyan ételek, mint az abrudbányai bálmos, vagy a háromszéki haricska puliszka, és ehhez hasonló 9 ilyen nagy különleges népi ételt felsorol, és aztán ez értő fülekre is talált, mert 2 évvel később megjelent a Zemplényi Szabó Antónia néven jegyzett szakácskönyv 1864-ben, aki szintén álnév, mert tudjuk, hogy Szabó Antal adta ki, hogy miért kellett neki női álnevet, lehet, hogy hihető volt a vásárlók számára, hogy női álnéven publikálja a recepteket. Ebben a Szabó Antal féle szakácskönyvben már van egy olyan fejezet, ahol úgynevezett tőzsgyökeres magyar ételek szerepelnek, és itt sok valódi népi étel is szerepel, mint például a puliszka, ami hát egy olyan paraszti étel, amit mondjuk a polgárság asztalán nehéz elképzelni, vagy a különbözőféle pörköltök, ami szintén ebben az időben kezd divatossá válni a városi lakosság körében, hogy a puszta romantika jegyében, a nemzeti karakter jegyében, akkor a parasztok ételeit elkezdik használni, főzni, enni, és így bekerülnek a szakácskönyvekbe is, de ugyanakkor nagyon sok recept 30-40 évvel korábbi változatokban került be ugyanide beszerkesztésre, tehát egy vegyes tartalmú kötet született, és hát így érkezünk el aztán a 19. század végére, az utolsó harmadához, ahol már a polgárosodás, az iparosodás, a fejlődés hatására a könyveknek a használata is egyre szélesebb körben terjed, a könyvnyomtatás nagyon általánossá válik, és tulajdonképpen 1870-80 körül egy robbanásszerű ugrás következik be a szakácskönyvekben, tehát a gyűjteményekben is nagyon sok már ebből az időből származó könyvvel találkozunk, illetve rengeteg külön cím és külön szerző jelenik meg, ami azt mutatja, hogy egyszerre, egy időben, sokszor egy-egy évben párhuzamosan 4-5 féle szakácskönyv is napvilágot látott a különböző kiadóknál, mert bizonyára volt rá fizetőképes kereslet, és megvásárolták.
Ezek már olyan bestsellerek, amelyeket mi is jól ismerünk, ugye a 70-es, 80-as, 90-es évekből. Milyen szakácskönyvek voltak jellemzőek jó 20-30 évvel ezelőtt, amelyekben igazi magyar ételeket találunk?
Hát talán a horvát ilonkát kell említeni, mert hogy az minden magyar háztartásban ott kell, hogy legyen, és ennek is volt egy elődje a 20. század legelején, a Zilahi Ágnes féle szakácskönyv. Ez volt az első olyan, amire a városi emberek úgy tekintettek, úgy gondoltak, hogy na annak minden valamire való háziasszony polcán ott kell lennie. A legtöbb kiadást ez érte meg, és a legnagyobb példányszámban ez a Zilahi Ágnes féle szakácskönyv jelent meg. Körülbelül 40-50 éven keresztül uralta a szakácskönyv piacot ez a szakácskönyv. Ami érdekes még ebből az időszakból, itt a századforduló körüli időszakból, hogy nem csak a szó szerint vett szakácskönyvek, hanem a különböző háztartásvezetési útmutatók, vagy például a speciális szakácskönyvek, mint a Benicki Irma féle betegkonyha, hogy hogyan főzzünk a lábadozó betegeknek, vagy a háztartási útmutatóban, ugye nem csak receptek vannak, hanem különböző praktikák, hogy hogyan távolítsuk el a foltot, és hogyan vasaljuk ki a férfiaknak az ingét, ehhez hasonlók, tehát különböző műfajokkal szélesedik ez a fajta háziasszony irodalom az 1870-es, 80-as évektől kezdődően, és hát egy nagyon érdekes piaci jellegzetesség, az eladhatóság, hogy majdnem minden szakácskönyv címe úgy kezdődik, hogy legújabb és legcélszerűbb és újdonat, új receptek, de ha felütjük, akkor látjuk, hogy ugyanaz, mint az előtti, meg a 2 évvel az előtti, de hát ki akarna megvenni egy tavalyi szakácskönyvet, nyilván mindenkinek a legújabb kellett.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítettük az érdekességeket, és hogyha még a jó néhány évtizeddel ezelőtti szakáskönyvek iránt érdeklődünk, akkor milyen érdekességeket, milyen összefüggéseket, következtetéseket tudnánk megfogalmazni ezzel a témakörrel kapcsolatosan?
Hát nekünk néprajzosoknak az egyik nagyon fontos tanulság az, hogy ha a népi táplálkozás iránt érdeklődünk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit ettek valójában az emberek, akkor a szakácskönyveket csak nagyon nagy fenntartásokkal szabad kezelni, hiszen azt látjuk, tudhatjuk, hogy milyen recepteket gyűjtöttek ebben össze, de hogy azokat valóban meg is főzték, meg is sütötték-e, és fogyasztották-e azokat az ételeket, az egyáltalán nem biztos, hiszen utaltuk már arra, hogy egzotikus ételek is szerepelnek benne, vagy például lakodalmi ételek között ajánlanak olyanokat, nyúlpaprikást vagy fácánpörköltet, amit tudjuk, hogy a falusi lakodalmakban egyáltalán nem volt jellemző, vagy például hal ételeket, ami szintén nem volt ünnepi étel a magyar parasztság körében. Tehát ezeket nagyon óvatosan és fenntartásokkal érdemes kezelni. Az viszont nagyon szépen kirajzolódik a szakácskönyvekből, hogy milyen polgári mintákat közvetítettek a falusiak felé. Tehát ha nem is használták, nem is ették ezeket az ételeket, de ismerték, tudták, legalább az óhajok vagy a vágyak szintjén nyilván ők is szerettek volna mindenféle jót enni és inni, mint ahogy József Attila szépen meg is írta ezt a 20. század elején. És egy másik nagyon érdekes dolog, hogy mai napig rengeteg háztartásban, családban közkézen forognak kéziratos magán receptgyűjtemények, a nagymama, a dédnagymama receptes könyvei, a sütemények, a befőttek különböző leírásai, és ezek nagyon értékesek. Sokszor nem is gondolunk arra, hogy mennyire nagy értéket képviselnek ezek. A múzeumi gyakorlatom során is fordult már elő olyan, hogy egy szendrői bányász házaspár, egy bányász bácsi és a felesége mindenféle tárgyakat ajándékozott a múzeumnak, és köztük egy 12 spirál füzetből álló kéziratos receptgyűjteményt is, aminek egy jelentős részét persze kiderült a nőklapjából másolták, és nem a saját maguk által használt ételeket írták benne össze, de mindenképpen azt mutatja, hogy mai napig egy virágzó műfaja a népi írásbeliségnek a receptgyűjtemény.
Fontos a hagyományőrzés, és talán beszélgetésünknek is lehet egy ilyen üzenete, hogy az unokák, a dédunokák őrizzék meg, és tartsák fontosnak a nagymama, a dédnagymama szakácskönyveit, kézzel írott szakácskönyveit, legyenek ezek ilyen családi erekék.
Igen, és nem is elsősorban a gyakorlati hasznuk miatt, hanem a kultúrtörténeti értékük miatt, meg a családtörténeti értékük miatt fontosak ezek.
Dr. Tóth Arnold néprajzkutatónak
köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Cimbali Band 2020-ban megjelent Gypsy Fusion című albumáról hallanak válogatást. A Cimbali Band egy magyar világzenei zenekar. A 2006-ban alakult formáció számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyarországot. 2013-ban lett a Petőfi Rádió év felfedezettje. Unger Balázs, Veretics Szlobodám harmonikással és még néhány barátjával alapította az együttest. Decemberben csatlakozott a bandához Bali öccsem, Unger Geri, aki azelőtt inkább metál és rock irányba haladt, de mivel Balival közös szobája volt, a népzene is hatott rá valamelyest. Horváth Dániel, jazzdobos, majdnem 10 évig volt a zenekar tagja. 2016-ban viszont új dobost kapott a zenekar, Babos Lőrinc személyében. Nagy bőgősök is képviseltették magukat a zenekarban, Nagy Norbi, Pataj Peti és Lázár Gyula kiváló basszus alapot adott a formációnak. 2017-től pedig Tóth Gergő bőgőzik a Cimbali Bandben rendíthetetlenül. Boda Gellért 2016-ig hegedült a zenekarral, majd a régebben csak vendégként jelenlévő Solymosi Máté vette át a helyét a zenekarban. Kedves hallgatóink, nos ennyi bevezető után a most következő percekben hallgassuk a Cimbali Band 2020-ban megjelent Gypsy Fusion című albumáról szóló válogatásunkat. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk! Thank you. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Cimbali Band 2020-ban megjelent Gypsy Fusion című albumáról hallottak válogatást. A műsort Túri Sarolta készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Délidőben.
Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. 14 óra 5 perckor Merítész című műsorunk szól. A Budapest Fotófesztivál keretében nyílt meg Eleanor McNair kiállítása a mai Manó házban. Szintén a fotófesztivál eseményeként láthatók Szilvia Plahi képei a Kappa központban, ahová megújult André Kertész tárlatért is érdemes betérni. Az éjjel soha nem érhet véget, állítja a Loop Színházi Társulás legújabb bemutatójában, és már játsszák a mozik Máli Csaba és Pálfi Zsolt animációs filmjét, a Csongor és Tündét, amiben az egyik ördögfiókának Geszti Péter adta a hangját, ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, majd beszámolunk egy zarándokútról és a Gyöngyösi Katolikus Iskola versenyeredményeiről. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján egy olyan fiatal egri lánnyal beszélgetünk, aki Ferenc pápa apostoli látogatása során tanúságot tehetett a Szentatya és 12 000 fiatal előtt. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd részlet következik Pétemesi József Liliommal és vérrel című könyvéből. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban az Isten irgalmasságról arról beszélget Lóczi Tamás atya, a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. 16 órakor előbb kívánságműsorunk szól, ezt követően ifjúsági magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban López Szabó Zsuzsával, a Büki füves ember lányával, a György Tea ügyvezetőjével, tulajdonosával beszélgetünk. Kiderül például, hogy milyen gyógynövényeket lehet akár balkonon nevelni, és a gyógynövényekkel kapcsolatos rajzpályázatra ismét felhívjuk a figyelmet. Következzen egy bejátszás Molnár András műsorából.
Nincs még késő, nagyon sok idő van még, úgyhogy biztatom a kedves hallgatókat, szülőket, nagyszülőket, hogy próbálják meg a gyerekeket kapacitálni, rábírni őket, hogy rajzoljanak, és hogyha egy kis inspiráció kell, én összegyűjtöttem a gyógynövényekkel kapcsolatos, hát mendemondákat, regéket, meséket, a honlapukon megtalálják ezt is, például, hogy a bodzabokorban tündérek laknak, úgyhogy a bodzát nem szabad kivágni, vagy ha ki akarják vágni, akkor előtte énekelni kell, hogy el tudjanak menekülni a tündérek.
17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. 19:30 Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallgathatják meg. A 19 órai híreket követően Könyvjelző című műsorunkban ma Ferenc pápa Remény című önéletrajzi művéről beszélget a szerkesztő Domán Vivien Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár levéltárosával. 19 órától 20 óráig irodalmi összeállítás szól. Csokonai Vitéz Mihály, Juhász Gyula, Karinti Frigyes, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád műveiből, majd a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolába látogatunk, ahol a Nemzetközi Roma Nap alkalmából megrendezett programon készített riportokat a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján a görög katolikus egyház adása szól. A 20 órai sávon előbb az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora, a Liceumi Krónika hangzik el, majd Közelkép című portréműsorunkban bemutatjuk a Miskolci Fáy András görögkatolikus szakgimnázium és a Miskolci Egyetem nemrégiben kötött együttműködési megállapodását. Rövid ajánlónkban Bialkó Máriát, a Miskolci Egyházmegyek közfeladatellátó intézményei fenntartójának igazgatóját hallják.
Én úgy gondolom, hogy nagy lehetőség ez mind az egyetemnek, mind a technikumnak, de leginkább a diákoknak arra, hogy egy középiskolából majdnem egyenes út, és itt a kredit beszámítva sokkal hatalmas előnnyel tudnak a Miskolci Egyetem falai között tovább tanulni. Ugye a képzésben résztvevő intézményként akár a középiskola, akár az egyetem terén ugye fő feladatunk a jövő nemzedékének a magas szintű képzése, szakemberek munkaerőpiacra történő jutásának elősegítése, és azzal, hogy a városban vagy a környéken élő diákok továbbra is Miskolcon tudnak magas szintű képzést szerezni, ezzel én úgy gondolom, hogy hozzá tudunk járulni mindannyian, akik ezen a területen végezzük munkánkat ahhoz, hogy fiataljaink a városban megszerzett magas tudásukat továbbra is a városban, vagy legalábbis vármenyékben tudják kamatoztatni a munkaerőpiac területén.
Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
It's all right with me, as long as you are by my side. Just said nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. I try to hide.
light.